2026-ban hosszú idő óta először egy valódi téttel bíró választás elé nézünk. Ehhez szükség volt azokra a kérdésekre is, amelyeket az elmúlt években kitartóan és következetesen tettünk fel a közélet legkülönfélébb szereplőinek. Amit korábban ígértünk, teljesült. A kérdéseink változást hoztak egy sor területen. Kritikus és kitartó kíváncsiságunk segítette a demokráciánk megelevenedését. Ahhoz, hogy ezt folytatni tudjuk, elengedhetetlen a Partizán mögött álló közösség, azaz ti, aki kérdéseink valódi erejét, fennmaradásunkat és függetlenségünket biztosítjátok. Kérlek, hogy csatlakozz te is adód 1%-ának felajánlásával, és segíts, hogy folytathassuk a munkánkat. Partizán. Kritikus, kíváncsi, közösségi.
Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, és ez itt a Belépési Küszöb Podcast, ahol a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetünk két hetente. Ebben az adásban a ti kérdéseitekre fogok válaszolni, úgyhogy ha küldtél be kérdést, vagy kíváncsi vagy, hogy a többiek mire voltak kíváncsiak, akkor mindenképpen maradj velünk. De mielőtt még kezdenénk, szeretnélek megkérni, hogy támogasd a Partizán munkáját adód 1%-ával vagy adománnyal, illetve extra tartalmakat is készítek a Substackre, itt schulznora.substack.com címen találod meg az írásaimat és a plusz tartalmakat minden adáshoz, illetve a Belépési Küszöböt megtalálod az Instagramon és a Facebookon is, köszönöm, hogyha ott is bekövetsz. Hogyha bármire még kíváncsi vagy, vagy vitatkoznál, akkor ezt is tedd meg bátran az adás alatti kommentekben. Na, és akkor kezdjük is. Néhány csoportba rendeztem a kérdéseiteket, amik érkeztek, és az első csoport, amikre válaszolni fogok, azok a különböző ilyen belpolitikával kapcsolatos kérdések voltak. Az első kérdés, ami érkezett, az volt, hogy Magyar Péter és Hatházi Ákos közötti beef, az csak egy politikai mutatvány-e, egy ilyen politikai performance-e, vagy van valós lényege vagy tartalma. És erről igazából én azt gondolom, hogy szerintem egy valós konfliktust látunk. Nyilvánvalóan van abban már Hatházi Ákosnak az egész Magyar Péter megjelenése óta volt abban lépése, hogy őt megmutassa, hogy milyen ott esetben problémás szerződéseket kötött, illetve hogy valami fajta kritikát fejtsen ki, ellenerő legyen, vagy egy fék legyen az új ellenzéki vezetőn. Én azt gondolom, hogy Hatházi Ákos láthatóan hónapok óta kritikus Magyar Péterrel. Volt egy közeledésük, amikor az MTV-nél levő tüntetésen Hatházi Ákos is felszólalt a Tiszás színpadon, de azóta ez tovább görgetődött, és hát most kicsúcsosodott abban a tüntetés sorozatban, amit Hatházi és a Momentum szerveznek hétről hétre, ugye az Erzsébet hídhoz, illetve a Ferenciek terén volt eddig, és mire ez az adás kimegy, addigra lement elvileg egy 24 órás hídzárásuk is. Így szerintem alapvetően arról van szó, hogy Hatházi keresi azt a politikai teret, amiben ő tud érvényesülni igazából, és az valószínűleg olyan kell legyen, amiben kritikus Magyar Péterrel és a Tiszával, nyilvánvalóan a Momentum számára is alapvetően ez az egész ilyen gyülekezési törvénymódosítás, meg a Pride betiltása most egy lehetőség, hogy újra láthatóak legyenek a politikai palettán, amivel nyilvánvalóan nagyon küzdöttek. Én alapvetően kritikus vagyok ezekkel a megmozdulásokkal, alapvetően azt látom, hogy az a szerep, amit Hatházi Ákos elkezdett fölvenni, amiben az ellenzék lelkiismerete próbál lenni, ezek az erkölcsi pozíciók, amikor politikusok csak pusztán egy etikai, erkölcsi, morális alapvetésből tudják megmagyarázni azt, hogy mit miért csinálnak, és nincsen mögötte stratégia, változás elmélet, tényleg politikai tevékenységüket megérvelő politikai logika, akkor azt gondolom, hogy érdemes mindig egy kicsit gyanúsan nézni ezt, és hát azt is gondolom, hogy jelenleg, amikor egy választási évben vagyunk most már benne, akkor kifejezetten ezek az erkölcsi alapú politizálások inkább azt hiszem, hogy a marginalizálódásnak az útjai. Nyilván, hogyha valakinek esélye sincs többséget teremteni, hanem alapból egy kisebbségi pozícióra megy, akkor annak a megerősítésére abszolút alkalmas lehet. Egyébként írtam is egy Substacket ezzel kapcsolatban, hogy hogyan látom Hatházinak a mozgását, úgyhogy ezt mindenképpen olvassátok el, hogyha kíváncsiak vagytok így bővebben ezzel kapcsolatban a véleményemre. Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, amit az előző adással kapcsolatban tett fel egy kedves hallgató, hogy az ilyen single issue, vagyis egy ügyre fókuszáló pártoknak a relevanciájáról mit gondolok, és alapvetően azt, hogy bizonyos szempontból most Magyarországon csak szingolisú pártok vannak. Van egy kormánypárt, akinek egy agendája van az, hogy kormányon maradjanak, hatalomban maradjanak, és van egy ügyes ellenzéki erő, aminek a rendszerváltás, a kormányváltás a lényege. Nyilvánvalóan van szakpolitikai tartalom, vannak részletkérdések, vannak ügyek, amiket visznek ezek a pártok, de összességében azt gondolom, hogy a 2026-os választás az egy single issue választás lesz olyan szempontból, hogy az lesz a kérdés, hogy szeretnék-e a magyarok, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök, és a Fidesz legyen a kormánypárt, vagy váltást szeretnének. Nyilván a klasszikus értelmében a single issue pártoknak a politikatudományban ezt nem így használjuk, de szerintem egy érdekes jelenség, hogy az Orbán rendszerben ez hogyan alakult. Nyilván az, hogy mondjuk egy zöld párt, vagy valamilyen típusú, nem tudom, akár az oktatási problémákra, vagy az egészségügyben levő problémákra kialakuljon egy-egy párt, erre lett volna esély, szerintem így az elmúlt években bizonyos szempontból láttuk is ilyen mozgalmakat, akár az, hogy a Tanítanék és Törlei Katalin ugye fölmentek az MKKP-nak a listájára az EP választáson, tehát hogy ezek így mindig kialakulnak ilyen dolgok, de azt gondolom, hogy jelenleg ez az egy típusú ügy az, ami foglalkoztatja igazán így a magyarországi politikában az embereket, hogy mi lesz 26-ban. Nyilván azt látjuk, hogy most mondjuk a Momentum is kicsit egy ilyen együgyes pártá kezd válni, ez a gyülekezési törvény, ez a Pride, ez nekik nyilván fekszik is a korábbi tevékenységük alapján is, és alapvetően ez egy üresen hagyott tér most az ellenzéki térfélen, amit ők a saját szempontjukból logikusan használnak ki. Nyilván itt a nagyobb kérdés az, hogy a haza szempontjából és hosszú távon ez mennyire előremutató. Ehhez kapcsolódik az a kérdés is, amit Géza küldött be a belépés közé Facebook oldalán, és itt az volt a kérdés, hogy az önkormányzati politika szerinte olyasmi, ami sokkal többet számít az emberek életében, mint a nagy politika, vagy a választási politika, vagy az EU-s politika, mégis kevesebbeket érdekel, és azt kérdezi, hogy szerintem jó úton halad-e a kutyapárt, hogy inkább ezen az önkormányzati vonalon halad lépésről lépésre. És szerintem ez egy izgalmas kérdés, hogy valóban többet számít-e az emberek életében az önkormányzati politika, mint a nagy politika. Nekem itt mindig az a dolog jut eszembe, hogy Magyarország összességében egy akkora népességű ország, mint egy-egy nagyobb államban egy nagyváros. Tehát, hogy tényleg alapvetően én azt gondolom, hogy nyilván vannak helyi ügyek, nyilván vannak helyi specifikus dolgok, amikre a politika szintjén is figyelni kell, de összességében azt gondolom, hogy egy közhangulat szempontjából, politikai hangulat szempontjából, ügyek szempontjából eléggé együtt mozgó országról beszélünk Magyarország esetében, és nem véletlen az szerintem, hogy sokkal-sokkal többen vesznek részt az országgyűlési választásokon. Nem véletlen az, hogy alapvetően akár a helyi politikában is az, hogy ki az, akinek sikerül egy-egy választási győzelmet elérnie. Most itt 2006-tól kezdve gondolhatunk a 19-es mondjuk ellenzéki győzelmekre, ugye 2006 pedig ugye a Fidesz számára volt egy nagyon fontos fordulópont. Alapvetően inkább az országos politikának a dinamikái határozzák meg. Nyilván hozzátéve, hogy vannak teljesen egyértelműen és nagyon fontos helyi dinamikák, politikai történések, úgyhogy ezt nem akarom elvenni, de alapvetően azt gondolom, hogy ilyen szempontból az, aki csak a helyi politikai szintre fókuszál, alacsony szintű belépési pontokat keres a közéletbe, az lehet, hogy fenntarthatóbb lesz, és lehet, hogyha tényleg sikerül megismerni a lakókörnyezetét, beágyazottá válni a lakókkal, akkor el tudja érni azt, hogy akár a nagy politika hullámain kívül is megmaradjon. Másrésztről viszont azt gondolom, hogy ilyen szempontból tényleg be is zár, és egy lokális, illetve egy kis párti erőnek tud lenni ez az útja. Az, aki valóban a többség felhatalmazására törekszik Magyarországról, úgy egészében gondol valamit, és szeretne tenni valamit az országért, mint politikai erő, ott azt gondolom, hogy elsősorban azért az országos szintre kell fókuszálni, és hogyha az a párstruktúra megvan, ha azok az országos ügyek megvannak, akkor azt kell alátámasztani megfelelő helyi jelöltekkel és helyi politikusokkal. Ez a kérdés a Substack-en a feliratkozói cseten jött, úgyhogy ezt nagyon külön köszi, hogy használjátok ezt a felületet, és ajánlanám is a többieknek, hogyha még nem vagytok fölregisztrálva, mert itt tök jó, tudunk egymással beszélgetni, akár a belépési küszöbadások között is. És azt kérdezte Réka, hogy bár rengeteg szó van Magyar Péter sikeréről, de úgy érzem mélységében mégsem sikerült azt megérteni. Csak annyira lenne szó, hogy 14-15 év NER, luxizás és az infláció elég, hogy egy kritikus hang ennyire népszerű legyen? Ha ez igaz, akkor ha nem lenne Magyar Péter, helyette mondjuk MZP vagy a DK állna ilyen jól? Vagy inkább az van, amit egyszer a Diétás Magyar Múzsán írtak, miszerint a magyarok Fideszt akarnak, korrupció és EU ellenesség nélkül. Nagyon köszi ezt a kérdést, iszonyatosan sokat gondolkozom rajta én is az elmúlt egy évben, hogy mi az, ami itt Magyar Péternek a tényleg kiemelkedő teljesítménye mögött ilyen strukturálisabb tényezőként szerepel, vagy mi az, ami miatt ő neki ez a kiábrándult fideszes típusú politizálás jobban megy, mint ahogy mondjuk MZP-nek ment. Ezzel kapcsolatban csináltam is több TikTok videót már, meg írtam is szintén erről, hogy mi az, amiben azt gondolom, hogy tévedtem, és mi az, amiben jól lőttem be Magyar Péternek az útját, akár amikor megjelent. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem szabad ahul becsülni magának a vezetőnek a szerepét, tehát az, hogy itt akár, hogyha a DK-val vetjük össze, amit itt felvetett Réka a kérdésben, akkor egy sokkal könnyebb helyzetben van az, aki nincsen Gyurcsány Ferenccel annyira szoros viszonyban, mint amilyenben mondjuk Dobrev Klára volt, vagy nem maga Gyurcsány Ferenc, ugye, aki vezeti ezt a pártot, tehát Magyarország legnépszerűtlenebb politikusával nyilvánvalóan nagyon nehéz politikai sikereket elérni, úgyhogy nem gondolom, hogy a DK ilyen jól állna. Ezt abból is alátámasztható szerintem, hogy a kegyelmi ügynek a kirobbanása után a DK hiába próbált politizálni ezzel kapcsolatban, nem tudott nagyobb tömegeket megmozdítani, de ugyanez elmondható Momentumról is, aki nagyon fegyelmezetten és pártszerűen és kampányból reagált még 24 februárjában az eseményekre, egy napon belül talán már tüntetés volt, 3 napon belül még egy, és akkor Novák Katalin le is mondott, tehát hogy nyilvánvalóan volt egy politikai pillanat, amit ők használtak, de volt, azt hiszem, igen, ott egyszerűen a 22-es választás után talán akkora kiábrándulás ezekből a pártokból, hogy hiába viselkedtek pártszerűen, amit ugye sokszor számon kértünk rajtuk, elemzők, vagy mondjuk a vétó korai adásaiban, ez önmagában már nem volt elég, hogy megfordítsa akár a szimpatizánsoknak a hangulatát, úgyhogy nem gondolom, hogy a DK Momentum, vagy akár MZP abban a pillanatban jobban tudott volna kapitalizálni ezen. Az tény, hogy nem volt eleve elrendelve, hogy Magyar Péternek kell azt a pillanatot, mint új szereplő megragadni. Erről tavaly beszéltem is a Partizánnak az egyik élőadásában április elején, hogy amikor már jöttek ezek a mérések, hogy szavazna-e valaki egy Magyar Péter által esetleg bejelentett pártra, vagy ilyesmi, hát nyilván, hogyha az influencer tüntetés után, ahol 150-200 ezer ember kim volt, megkérdeztük volna a magyar társadalmat, hogy szavaznának-e egy influencer pártra, vagy egy Potyondi Edina és Gulyás Márton által vezetett erőre, akkor azt gondolom, hogy ott is ki lehetett volna hozni olyan számokat, amik azt a hangulatot megteremtették volna, hogy itt van szükséglet egy új erőre. Egyszerűen nem volt más olyan új szereplő, aki belépett volna akkor ebbe a térbe, ezt Magyar Péter használta ki, és nyilvánvalóan szerintem az is nagyon fontos, hogy nem csak az infláció, nem csak a luxizás biztos ezek is számítanak, hanem tényleg egy morális mélypontot élt meg a Fidesz 24 februárjában, azt gondolom, a gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmények alapvetően olyanok, amik nagyon erős zsigeri érzéseket váltanak ki. Több társadalomban láttuk már azt, hogy ezek politikailag gyújtópontokká tudnak válni, és azt hiszem, hogy ez a válsághelyzet, ez az erkölcsi válsághelyzet volt igazából az alapja annak, hogy egy új erő megjelenhessen, és akkor ez együtt volt azzal a politikai válsághelyzettel, hogy nem volt képviselete valójában az ellenzéki közösségnek olyan, amiben igazán hinni tudtak volna, meg inspirálta volna őket. Úgyhogy szerintem ez a morális politikai válsághelyzetnek a kihasználása, és az, hogy egy tényleg egy nagyon fegyelmezett vezető, aki nem szégyel tanulni egyébként a Fidesztől, akár módszereiben, akár a média kezelésében, akár szervezetépítésben. Azt gondolom, hogy olyan szerepről van szó, aki a politika gyakorlatát, azt nyilvánvalóan nagyon komolyan veszi, és elsősorban tényleg olyan tétekkel van benne ebben a játékban, hogy győzni szeretne, és ez sugárzik róla. Nyilván ez sokaknak egyébként lehet, hogy taszító, vagy kritikára érdemes. Én alapvetően inkább olyan szempontból szoktam nézni ezeket a politikusokat, meg a politikai teljesítményt, hogy ezekre a skillekre, a fegyelemre, a határozottságra ezekre szükség van. Nyilván arra már vigyázni kell, hogy ez ne veszítsen mondjuk el bizonyos választói csoportokat, akiknek adott esetben nem szimpatikus. Úgyhogy igen, én most valahol itt tartok a Magyar Péterrel kapcsolatos gondolkodásban. Nyilván majd még gondolkodom, meg folytatom ezt, úgyhogy nagyon köszi ezt a kérdést is. A következő csoportja a kérdéseknek, azokat úgy kategorizáltam, mint hogy a baloldalisággal, balossággal kapcsolatos kérdések. Nyilván sokan tudjátok, hogy én korábban alapvetően ebben a podcastban is a baloldali szempontból elemeztem a világ meg a magyarországi politikának a történéseit, ezzel kapcsolatban írtam is sokat, és ez meg is maradt, tehát hogy alapvetően egy ilyen kritikai, politikai gazdaságtani szemüveg az mindig rajtam van, sokat változott a gondolkodásom, és főleg attól elidegenedtem, amilyen jelenleg a kortárs baloldal Magyarországon meg a világban. Azt gondolom, hogy nagyon rossz dinamikák működnek baloldali közösségekben, illetve a politikai, nagypolitikai szinten is azok az ügyek, azok a kommunikációs formák, az az esztétika, amit nagyon sok baloldali erő képvisel, azt gondolom, hogy determinálja legalábbis a kisebbségiségre és a marginalizálódásra ezeket az erőket, ami nem jelenti azt, hogy ezek nem fontos témák, amikkel foglalkoznak, csak engem alapvetően tényleg mindig az érdekel, hogy hogyan lehet többségi koalíciókat létrehozni, és tényleg valódi nagy volumenű közösségeket szervezni, és erőt rakni politikai tartalmak, pártok, üzenetek mögé, és alapvetően a baloldal pedig jelenleg egy ilyen kisebbségi stratégiában van szerintem világszerte. Úgyhogy, ja, de nagyon köszi ezzel kapcsolatban a kérdéseket, úgyhogy végig is mennék néhányan. Az egyik kérdés az volt, hogy felismerve szerintem ezt a baloldali válságot, amiről én is beszéltem, az, hogy mitől lehet a baloldal szexi, nem csak a fiatal középosztálybeli értelmiségieknek, és ugyanígy Júlia kérdezte azt, hogy honnan tudnak a magyar baloldaliak inspirációt szerezni. És nyilván itt fontos szerintem az önkritikusság, én évekig próbálkoztam azzal, hogy egy olyan típusú baloldaliságot közvetítsek akár itt a belépési küszöbben, akár a szikrában, akár a saját elemzéseimben, amik képesek megmozgatni a klasszikus balos bázison túl embereket. Én azt gondolom, hogy ennek részben voltak sikerei, akár olyan kampányok, mint a 2022-es Fizessenek a gazdagok kampány, amiben ugye kaszinó blokkolás volt, Félix étterem blokkolás, és egy ilyen kombinációja az Orbán kritikusságnak, a nemzetközi gazdasági szereplőkkel való kritikusságnak. Ennek voltak nagyobb közönséget megszólító tényleg lehetőségek ezekben a kampányokban, de ugye nyilván ezt Botka László is nem véletlenül használta ezt a szlogent, és onnan kölcsönöztük, vagy vittük tovább, úgyhogy szerintem a baloldali populizmusnak ezek a formái tényleg olyanok tudnak lenni, amik megszólítanak sokakat. Tipikusan egyébként a baloldali értelmiség hónapokat, éveket töltött, és tölt még mindig azzal, hogy a populizmus szón egyáltalán elmetázzon, vitatkozgasson, illetve hogy aggódjon azon, hogy milyen rossz dinamikákat tud beindítani ez a típusú, nem tudom, politikai kommunikáció, meg ilyen alapokon szervezett politika. Én alapvetően ebben azt gondolom, hogy még mindig van tér ezt kihasználni, és én azt látom, hogy egyébként most a Tisza az, aki ezeket a dolgokat így igazán használja. Az állami szolgáltatások leépülését összekombinálja mondjuk az Orbán családnak a hipergazdagságával, és ebben szerintem tényleg van kraft, ami meg tud szólítani olyan szavazókat, akikre a baloldalnak igazán építenie kellene, vagy lehetne. Ezek azok a szavazók, akik mondjuk 2006-2008-ig valahol még az MSZP bázisához tartoztak, és aztán részben a Jobbik, részben a Fidesz elvitte őket. Nyilvánvalóan ezeket a szavazókat, hogyha nem annyit gondolunk róluk, hogy buták, rasszisták, szegények, és megérdemlik azt, ahol vannak. Nagyon sok baloldali egyébként sajnos ilyen típusú következtetésekre tud jutni, akkor azt gondolom, hogy vannak ilyen lehetőségek, és vannak ilyen üzenetek, amiket meg lehet tenni. Nekem mindig az egyébként a lakmusztesztem egy-egy ilyen politikai kommunikációs üzenettel kapcsolatban, vagy tartalommal kapcsolatban is, hogy nem gondolom, hogy az én esztetikai ízlésemnek kell, hogy ezek megfeleljenek elsősorban. Sőt, hogyha valami nekem ösztönösen tetszik, vagy szimpatikus, mint egyetemet végzett Budapesten élő 20 éves nő, akkor alapvetően azon kell elkezdenem gondolkodni, hogy ez kik azok, akiket ez kizár, vagy azon kell elgondolkodnom, hogy hogyan tudnánk ezt úgy, vagy hasonló üzenetet megfogalmazni, úgyhogy ne nekem szóljon elsősorban, hanem annak a tényleg alapvetően középkorú, kisvárosi, és a saját egzisztenciális pozíciójával sokkal bizonytalanabb helyzetben levő embereknek szóljon, esztétikailag akár tényleg szól, itt nem csak a szakpolitikai tartalomról van szó, akik nélkül nem lehet baloldalt építeni Magyarországon, meg nem is lehet kormányt váltani egyébként nélkülük Magyarországon, úgyhogy én valahogy ilyesmiket szoktam átgondolni, és azt gondolom, hogy ez a típusú szemüveg, csere vagy mentális átkapcsolás nagyon sokat tud jelenteni abban, hogy tényleg újfajta inspirált baloldali politikát lássunk, ne azokat a színeket, szavakat, szimbólumokat használjuk, amik egy dologra jók, hogy mint egy ilyen tényleg szerepjátékban eljátsszuk a baloldalit, vagy a forradalmát, vagy a rendszerkritikust. Azt gondolom, hogy ezek egy dologra jók arra, hogy kis közösségek jól érezzék magukat, vagy bizonyos emberek megélhessék a saját belső identitásukat, de nem arra jók, hogy megszólítsanak másokat. Úgyhogy erről már egyébként egy csomó bejövési küszöbadás is volt. Korábban is hívtuk már ezt, nem tudom, normi baloldalnak, hívtuk már barátságos baloldalnak, egy csomó mindennek. Én azt gondolom, hogy ha egyszer lesz Magyarországon sikeres baloldali erő, akkor annak olyannak kell lenni, ami kényelmes a saját magyarságával, hazájáért dolgozik, haza és baloldal lesz a során, nem pedig valami fajta tényleg az internetről, meg külföldről importált ilyen sütiforma baloldaliság, amikor tényleg, nem tudom, Kreuzbergben, Berlinben, meg Budapesten ugyanazt csinálják baloldaliak, és ugyanazokat az ügyeket képviselik, akkor azt gondolom, hogy az nem a magyar társadalomról szól, és nem oda beágyazott. Én azt gondolom, hogy nem szégyen tanulni azoktól, akik sikeresebbek a politikában, úgyhogy akár szerintem onnan lehetne inspirálódni, hogy hogyan építette föl magát a szélső jobb oldal Magyarországon, értve itt tényleg nagyon tisztán csak a közösségszervezést, a kulturális infrastruktúrájukat, a média infrastruktúrát, tehát nyilvánvalóan nem a gyűlöletet és a fasizmust kell terjeszteni, de vannak nem csak tartalomban, hanem formája is van ezeknek a politikai dolgoknak, és én azt gondolom, hogy ezekben lehet találni olyasmit, ami megmutatja azt, hogy hogyan lehet akár nagyon kisebbségének tűnő közösségekből vagy álláspontokból elindulni a mainstream irányába, és illetve egzisztenciálisan érzelemben, kultúrában valamit nyújtani, ami nem csak arról szól, hogy azok jöhetnek, akik már eredetileg, ha végigkérdezzük a tizen sok pontos, nem tudom, baloldali tesztet, akkor a megfelelő válaszokat adják. És ehhez kapcsolódik egy másik nagyon izgalmas kérdés, amiben egy cikket küldött nekem az egyik Substack-es feliratkozóm, amit ezúton is nagyon köszi, és azt kérdezte, hogy mi a véleményem arról az írásról, ami alapvetően abban találja meg a baloldalnak a problémáit, hogy egyfajta ilyen törzsi gondolkodás lett úrre, nem azt mondja az írás, hogy csak a baloldalra jellemző ez, elismeri, hogy a jobboldal és a konzervatívok is talán még erősebben is egy törzsi működésben vannak, de alapvetően azt mondja, hogy a baloldalnak a törzsi gondolkodás jelenti most a zsákutcáját, és hogyha így több energiát tennénk a politika elméletbe, a gondolkodásba, a vitáinkba, abba, hogy megkérdőjelezzük magunkat és az elvtársainkat, idézőjelesen most, akkor mennyivel nagyobb esély lenne a baloldalnak a megújulására. És nyilván egy ilyen alapszinten ezzel az elemzéssel egyetértek, én magam is ezt láttam, hogy ahogyan egyébként a valódi politikai tér kinyílt Magyarországon, tehát ahogyan 24-ben Magyar Péter letakarította azt az óbaloldalt, azokat a szereplőket, akiknek a leváltására egyébként nagyon sok újbalos szervezet itt az elmúlt 15-20 évben egyébként azt mondta, hogy vállalkozni szeretne. Tehát amikor ez valójában megtörtént, és kinyílt a politikai tér, akkor nem egy előre történő lépés zajlott le, nem egy nyitás, nem egy átgondolás, nem egy önreflexió, hogy miért nem mi voltunk erre képesek, miért a Magyar Péter volt erre képes, mi az, amit át kéne gondolnunk az eddigi gyakorlatainkból, gondolkodásunkból, hanem alapvetően egy bezárás, egy bezárkózás történt, egy önmagára kiosztott jelentéktelenedésbe húzódott vissza szerintem a magyarországi újbaloldal, elsősorban azért, nyilván, mert van ebben egy őszinte elemzés is, van egy belátás, hogy nincs most tér igazán a Fidesz-Tisza párharcon kívül. Másrészt viszont azért is, mert szerintem nincs meg az intellektuális igényesség arra, hogy ez az önreflexiós munka el legyen végezve, hiszen ott nagyon kényelmetlen igazságokkal kéne szembenézni azzal, hogy valójában lehetett volna új nagy pártot csinálni. Hogy valójában volt erőforrás, kíváncsiság, energia tényleg olyan nagy dolgok létrehozására, amiről egyébként a baloldal álmodni szeret. Tehát ez szerintem nagyon izgalmas, hogy ez az ellentmondásosság, erről nagyon kíváncsiak, hogy mit gondoltok, mert nekem sincs rá még megfejtésem, hogy a baloldal egyszerre tud álmodni, nem tudom, világforradalomról, nagy gazdasági változásokról, tényleg mindig a rendszer szintről beszél, és arról, hogy igazán mélyen és nagyban kell gondolkodnunk, és eközben pedig elképesztő cselekvésképtelenség és önlimitációkat látok a gyakorlatnak a szintjén, kifejezetten Magyarországon. Tehát, hogy egy vezetőt nem volt képes kitermelni az új baloldal az elmúlt 15 évben, egy igazán erős pártot nem volt képes kitermelni, társadalmi intézményeket, alapvetően az ilyen mikroközösségi, meg közvetlen segítségnyújtós, tényleg lokális dolgokon kívül, egy-egy önkormányzati sikeren kívül. Én azt gondolom, hogy ezekre lehet büszkének lenni, és ez fontos is, csak kellene az a belátás, hogyha az egész magyar társadalomról gondolunk valamit, és azt szeretnénk megváltoztatni, meg ha tényleg ilyen nagy álmaink vannak, hogy a kapitalizmussal kéne kezdeni valamit, és a többi, akkor ezeket azt hiszem el kéne kezdeni közelíteni, és nem efelé látom a lépéseket. Részben a törzsi gondolkodás lehet ennek az oka, de szerintem ez inkább egy tünet. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy bizonyos típusú embert kezd el vonzani ez a fajta kisebbségi érvényesülés, meg a szűk mikroközösségi sikerek. Alapvetően én azt látom, hogy a politikában azok, akik igazán nagy változásokat szeretnének, akik hisznek magukban és a közösségükben, azok inkább a többségi logika felé húznak, inkább nagyobban szeretnek gondolkodni, olyan nyelvezetet szeretnek használni, olyan esztétikát szeretnek használni, ami hozzáférhető minél többeknek, és minél nyitottabb ilyen szempontból. Még a baloldalnak nyilván az, hogy folyamatosan egy ilyen erkölcsi tesztek alá vannak vetve minden egyes megszólaló, az, aki elkezd adott esetben nagyobb platformot építeni magának, vagy elérni, ezt én magam is tapasztaltam nagyon sokszor, hogy addig, ameddig a baloldalon próbáltam tevékenykedni, addig akkor az volt a baj, hogy milyen, nem tudom, egyetemre jártam, nem tudom, milyen gimnáziumba jártam, milyen hátterem van, igen, innen leegyszerűsítve, és akkor most meg, hogy hátraléptem a baloldaliságtól, és egy ilyen kritikusabb álláspontot vettem föl, most meg azért vagyok számunk érve, hogy a baloldalisággal kritikus lettem, tehát, hogy így nem tudsz nyerni alapvetően, és szerintem nagyon sokan élik meg ezt a baloldalon, azok, akik tényleg jóhiszeműen cselekvési igénnyel lépnek be ezekbe a terekbe, és hát sokszor csalódottan és kivetve találják magukat akkor, amikor túlságosan megpróbálják átmozgatni a korábbi beidegződéseket és működésmódokat, vagy amikor kritikusak azzal kapcsolatban, hogy miket lehetne elérni, és azokat próbáljuk-e valóban, meg arányban vannak-e az elméleti kereteink azzal, amit a gyakorlatban képesek vagyunk létrehozni. Úgyhogy, ja, szerintem ez egy nagyon érdekes cikk volt. Engem alapvetően most azt foglalkoztat, hogy mik azok az egyéni szintű pszichés, illetve közösségi dinamikák, amik aztán kitermelik ezt a szellemi, nem tudom, gyöngeséget, meg bezárkózottságot, de biztos, hogy ez egy tök fontos tünete is, és része ennek a jelenségnek. Kérdezte valaki, hogy lesz-e olyan adásom, ami a szakszervezetekkel foglalkozik. Egyébként lehet. Volt egyébként már a belépési küszöb történetében, például Doracskó Balázzsal volt egy beszélgetésünk, úgyhogy ezeket megtaláljátok. Szerintem nagyon sok balos tartalomkészítő foglalkozik folyamatosan amúgy a szakszervezetiséggel, úgyhogy nem annyira feltétlenül érzem azt, hogy ez az én topikom, de hogyha látok olyasmit, ami inspirál, amit kritikára, elemzésre érdemesnek tartok, akkor mindenképpen majd behozom. És volt néhány kérdés, amiket inkább ilyen általános, nem tudom, nagypolitikai kérdésnek tekintenék, és ezekbe nem is feltétlenül tudok mindig így belemenni, de nagyon fontos jelenségek, úgyhogy tökre örülök, hogy hasonló dolgok foglalkoztatnak bennünket. Az egyik az volt, hogy miért olyan nehéz megadóztatni a gazdagokat. Egyébként szerintem ez tök érdekes most Magyarországon. Ugye versenyez a Fidesz és a Tisza abban, hogy ki az, aki alacsonyabb adókulcsot fog kivetni a személyi jövedelemadóra. Bár azt hozzá kell tenni, hogy a Tisza ígért egy vagyonadóztatást is, nyilván csak a nagyon-nagyon hiper gazdagoknak. Úgyhogy szerintem alapvetően ez egy politikai bátorsági kérdés is. Másrészt meg azt is fontosnak tartom azért elmondani, hogy ez a fókusz a politikai programokon, ez szerintem mindig nagyon érdekes, mert akkor, amikor igazán nagy dolgokat teremtett meg a szociáldemokraták, vagy a baloldaliak, nem tudom, társadalombiztosítás mondjuk, akkor azok azért nem választási ígéretek voltak, tehát nem feltétlenül ezek voltak zászlókra tűzve, meg szlogánként használva. Nagyon sokszor szerintem azt láttuk, hogy mondjuk, ha egy adórendszer, egy újraelosztási reformról van szó, vagy valamilyen ilyen társadalmi újraelosztási intézménynek a létrehozásáról, akkor azt a hatalom megszerzése után egy baloldali erő megcselekedte, mert helyesnek tartotta, és szerintem ezt érdemes így ilyen szempontból külön is kezelni, hogy mi az, ami ahhoz szükséges, hogy egy választási győzelem meglegyen, egy többség meglegyen, és mi az, amit utána azzal kezdeni lehet. Ebben szerintem sajnos a globális jobboldal sokkal-sokkal kreatívabb és önfelhatalmazóbb, nyilván aminek megvannak szerintem a nagyon ijesztő következményei is, de szerintem részben ebből inspirálódni is lehetne, hogy a valóságnak, meg a lehetőségeknek a horizontja az tágabb tud lenni, mint amilyennek elsőre tűnik adott esetben a világunk. Úgyhogy, ja, igazából szerintem, hogyha tényleg néha ez véletleneken is múlik, mondjuk Jeremy Corbyn majdnem ugye brit miniszterelnök lett, vagy Bernie Sanders is egy elég erős pályán volt azért, hogy demokrata elnökjelölt legyen. Nyilván nagyon sokan ott alapvetően a liberális mainstreamja a pártnak megtett azért, hogy ez ne így alakuljon. Én csak azt próbálom mondani, hogy nem muszáj csak így nagyon tényleg mindig depressziósnak lenni, meg lehangoltnak lenni a progresszív oldalnak, meg a baloldalnak a lehetőségeivel. Sokszor elég kis dolgokon volt az, hogy nem végül egy baloldali valóság jött létre a politika szintjén, úgyhogy szerintem érdemes tovább küzdeni ezekért, és nem feltétlenül azt keresni, hogy ki az, aki a zászlójára tűzi azokat a célokat, amiket ilyen szempontból szeretnénk, hanem ki az, aki a megfelelő politikai munkát, építkezést végzi ahhoz, hogy aztán lehessen a politikai szinten megvalósítani progresszív célokat. Hasonló kép volt kérdés a vámpolitikával kapcsolatban. Itt csak megemlíteném, hogy az Ezra Klein-nak a podcastjában Paul Krugman közgazdásszal volt egy tök jó beszélgetést, ezt mindenképpen nagyon ajánlanám, illetve a Partizánon elindult Feledi Botond, Papszilárd István és Kerner Zsolt műsora a Birodalom, ott is ilyesmikről fognak beszélni, szóval ezekben az ilyen globális politikai-gazdasági kérdésekben nem én vagyok a legjobb forrás. Engem, ami így ebből az egészből így érdekelni fog, az, hogy Magyarországra milyen hatással lesz, és a magyar választási politikára. Most pont megnéztem, hogy a győri Audinak 12 ezer dolgozója van, beszállítókkal együtt 30-40 ezer családot érint az, hogy hogyan teljesít a győri Audi gyár. Na most nyilván egy jó részt exportra termelő gyárnál ezek a dinamikák, ezek hiper fontosak, hogy mennyire szabad az a világgazdaság, vagy mennyire alacsony költségű a globális terjesztése az áruknak, és hát azt gondolom, hogy például ez egy olyan régiója Magyarországnak, Győr-Moson-Sopron megye, ahol a Fidesznek a vezetése az sokszor akár, nem tudom, megkérdőjelezhetetlennek tűnt, az egyik legerősebb egyéni OLVK-ik vannak itt. Na most, hogyha a gazdasági helyzet ilyen szinten elkezd romlani, nem csak belső okokból, hanem nemzetközileg is, akkor tökre kíváncsi leszek arra, hogy azok az emberek, akik eddig azt élték meg adott esetben, hogy a Fidesznek az iparpolitikája, a társadalompolitikája a számukra kedvező, és ezért alapvetően egy biztos fideszes szavazói bázisnak lehetett rájuk tekinteni. Ezzel kapcsolatban egyébként a Kovács Imréknek a kutatásait nagyon ajánlom, hogy valójában nem csak a szegények szavazzák meg a Fideszt, hanem igenis a felső jövedelmi csoportokban is vannak ilyenek, tipikusan mondjuk nemzetközi cégeknél, vagy ilyen gyártást végző vállalatoknál dolgozó családoknak a felnőtt szavazó tagjai mondjuk alapvetően inkább fideszesnek tekinthetőek, vagy nagyobb valószínűséggel voltak azok eddig. Na, hogy velük mi fog történni, ez szerintem nagyon izgalmas, de nyilván ez igazából már itt tényleg megint csak a politikai gyakorlat szintjén, de ez az, amikben azt érzem, hogy engem így jobban, így átlátom a folyamatokat, még magabiztosabb tudok lenni. Na és akkor volt egy nagyon izgalmas csoportja a kérdésednek, az elmúlt hetekben ezzel kapcsolatban sokan kerestetek engem, hogy is van ez a politikai gyakorlat, meg az erkölcsnek a viszonya egymással, és sokan aggódtok azon, hogy amikor arról beszélek, hogy a politikai gyakorlatban mi az, ami működik, mi az, ami hatékony, akkor az fölülír bármifajta morális erkölcs nézőpontot, és hogy ilyen szempontból ijesztően, nem tudom, arra hajaz, mint hogyha azt mondanám, hogy azt kell csinálni, amit a Fidesz csinál, vagy azt kell csinálni, amit a globális jobboldal csinál, és akkor valójában feladjuk mindenfajta progresszív nézőpontunkat. És szerintem ez egy annyira izgalmas dolog, hogy most a politikai realizmus, vagy a realista politikai gondolkodás, meg az ilyen morálisabbnak a feszültsége ennyire kijön ebben az időszakban a magyar nyilvánosságban, egy csomóan foglalkoznak most ezzel, tipikusan megint csak visszacsatolva az elejére a Pride, vagy a gyülekezési törvény kapcsán is. Én kritizáltam részben ezeket a tüntetéseket, azt mondtam, hogy akkor lenne igazán kraft ezekben, hogyha a Momentum és Hadházi Ákos azt mondaná, hogy nem indulnak országos tényezőként a 26-os választásokon, akkor tökre elhinném, hogy ez tényleg egy ilyen elvszerű, erkölcsi, morális, nem tudom, kiállás, de most nyilván ezt nehezen hiszem el, hiszen nekik a választásokon vannak tétjeik, és ebben a keretben próbálnak érvényesülni. És többen kérdeztétek, hogy hol van ezeknek a dolgoknak a határa, vagy hogy lehet-e populizmus nélkül, tehát tényleg alapvetően a nagyobb tömegeknek való megfelelés nélkül győzni, vagy eredményesnek lenni. Ebben azt hiszem viszonylag radikális az álláspontom, vagy egy, nem tudom, megosztó. Én alapvetően azt gondolom, hogy ha valaki többségi politikát akar csinálni, annak elkerülhetetlenül lesznek populista elemei. Számomra a populista az nem egy degradáló jelző. Azt gondolom, hogy az, hogy a magyar társadalom többségének, a magyar nép többségének megfelelő módon politizáljon valaki, az elkerülhetetlen akkor, hogyha tényleg demokratikus alapokon, többségi alapokon szeretnénk megváltoztatni vagy alakítani az életünket, úgyhogy én ezzel kapcsolatban viszonylag lehet, hogy így laza vagyok, vagy megengedő politikai erőkkel, de valójában pont azt gondolom, hogy ez az igazi kötöttség, hiszen a többségnek való megfelelés sokkal nehezebb, mint egy szűk kisebbséget kiállítani, aki egyetért velünk, és aki hisz a céljainkban. Úgyhogy én pont ezt gondolom valójában, hogy ez egy nagyobb megkötés tud lenni. És nyilván látom azt, hogy sokan kényelmetlenek ezzel kapcsolatban, hogy amikor mondjuk elemzők arról beszélnek, hogy mi az, ami egy adott politikai szereplőnek az érdeke, vagy ellenérdeke, de azt gondolom, hogy ja, ez hogyha a politikára úgy tekintünk tényleg, mint egy önálló szabályokkal, célokkal, dinamikával rendelkező terület az életnek, ahogyan egyébként a művészetet, vagy a tudományt is el tudjuk fogadni, mint egy saját terület, a saját szabályaival, normáival, és működésmódjaival, akkor azt gondolom, hogy érdemes tényleg a politikára is így tekinteni, és nem minden, ami közélet, és nem minden, ami együttélés, az politika. És például nekem ez egy tök érdekes dolog, hogy én az erkölcsösséget, vagy a moralitást a politikában mindig azon a szinten kerestem sokkal inkább, hogy az empátia, a szolidaritás, mondjuk a politikai közösségben, amiben benne vagyunk, megvalósul-e. És azt szerintem egy nagyon érdekes dolog, nem tudom másnak mi ezzel a tapasztalata, hogy sokszor azok, akik a leghangosabban kérik számon egy politikuson, vagy egy szervezeten az erkölcsi kiállást, sokszor én azt látom, hogy egyéni szinten ők azok, akik a legkevésbé felelnek meg az emberi együttélésnek, az ilyen alapvető morális, nem tudom, normáinak, és számomra az mindig sokkal-sokkal fontosabb volt, vagy sokkal-sokkal többet ért, hogy te tényleg interpersonálisan megvan a hűség, a kitartás, a szolidaritás, az egyenesség, az őszinteség, és ezt szerintem, hogyha már valahol keressük az erkölcsösségnek a helyét a politikában, akkor számomra ez az, ami igazán fontos, meg amit látni szeretnék, akár politikai vezetőktől, akár politikai szervezőktől. És akkor az utolsó csoportja a kérdéseknek, ezeket ilyen, nem tudom, életmód, meg karrier tanácsadási kérdéseknek csoportosítottam magamban. Azt gondolom, hogy ezekben tényleg csak így inkább ezek ilyen szempontok, meg gondolatok, amiket felvetek, ne vegyetek fel példát rólam, de tök szívesen válaszolok ezekre, meg nagyon jól esik, hogy ilyeneket is kérdeztetek. És az volt az egyik kérdés az Instagramomon, hogy szerintem reális-e politológus diplomával elhelyezkedni, és alapvetően amiatt aggódik a kérdező, hogy politikatudomány területen mennyire egy férfiak által uralt szakma, meg mennyire telített szakma, és hogy érdemes-e erre szánni az egyetemi éveid. És ebben szerintem nem szeretnék zsákba macskát árulni. Egyébként nem is Magyarországon jártam egyetemre, hanem Cambridge-ben, és az LSE-n végeztem, szóval nyilván tök más is a nézőpontom. Nem annyira ismerem a magyarországi politikatudományos közösséget, vagy csak annyira, amennyire a munkám során így sikerült kapcsolatba kerülnem vele. Belülről látni ezt, és networkölni, az szerintem egy tök fontos dolog, és ez minden szakmában van, és erre az egyetem egy tök jó tér. Ugyanakkor azt valóban látni kell, hogy a közéleti elemzésben, a politikai tanácsadásban, az újságírásban, vagy a politikai gyakorlatban is, tehát, hogy aktív politizáló szereplőként, ezek azok a dolgok, amikre valamennyire itt az elmúlt pár évben, mióta dolgozom, volt lehetőségem rálátni, sokkal-sokkal könnyebb férfiként. Tehát, hogy alapvetően az az élmény, hogy fölkelsz, és minden héten látsz egy adott esetben kevésbé szorgalmas, kevésbé összeszedett, kevésbé, nem tudom, intellektuálisan robusztus teljesítménynyújtó férfit, nagyobb, nem tudom, lehetőséget kapni, vagy hamarabb odaérni, oda, ahova adott esetben te szeretnél eljutni. Ez van, az is van, hogy nagyon sokszor kerülnek valamilyen háttérpozícióba nők, tehát mondjuk van egy politikai vezető, aki látszik, és ott a stábok nagyon gyakran nőkkel vannak tele, vagy vannak akár tartalomkészítői, szerintem közösségek is, ahol alapvetően ez az, amit látok a közéleti tartalmakban, de vannak ellenpéldák is, tehát nyilván, hogyha most pont az elmúlt hetekben jött ki a Forbes-nak a legbefolyásosabb nőkről szóló listája, Potyodni Edina, Baranyi Krisztina, tehát vannak progresszív vagy ellenzéki nők is, nagyon is a előkelő helyeken ezeken a listákon, úgyhogy azt gondolom, hogy van ezekre a lehetőség. Iszonyatosan sok munka, és nagyon sok tűrés azzal kapcsolatban, hogy ezeket a különbségeket hogyan érvényesítik, akár tényleg teljesen akaratlanul is, és nem rossz szándékból, olyanok, akik pozícióban vannak, és akik dönteni tudnak arról, hogy ki az, aki plusz lehetőséget kap. Úgyhogy én tökre örülnék, ha ezt minél többen csinálnak nők, és próbálok is ebben, amennyire tudok én magam is lépéseket tenni, és platformot biztosítani, de ja, ez nem egy egyszerű dolog, és szerintem, hogy akkor érdemes csinálni, hogyha tényleg valaki tökre hisz benne. Ugyanakkor az is biztos, hogy egy politológus diplomával is ezer dolgot lehet csinálni, szóval én azt mondanám, hogy beszélgess olyanokkal, akik Magyarországon ilyen területen végeztek, és kérjetek kávézásokat, és találkozzatok emberekkel, és tök szívesen mesélnek általában, hogy hogyan jutottak el oda, ahol vannak. Nagyon hasonló kérdés volt, hogy milyen egyetemet érdemes végezni, hogyha valaki mélyebben akar politikával foglalkozni. Én alapvetően tényleg azt látom, hogy nagyon sokan végeznek még mindig közgazdaságon, vagy jogon, azok, akik aztán a politikában, vagy a politikai közéletben előkelő helyen vannak, de nyilván egy csomó újságíró van, kommunikációs szakember, vannak, akik politikatudományon végeznek, vagy nemzetközi tanulmányokon, vagy ennek egyéb variációi, úgyhogy én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon sokféle lehetőség van, és érdemes olyat választani, tényleg lelkesedik az ember iránt, mert különben sokkal nehezebb elvégezni az egyetemet. Ja, és ez nagyon cuki volt ez a kérdés, hogy kérdezte valaki, hogy mit tanácsolnék egyetemistáknak, vagy akik most járnak egyetemre. Én alapvetően azt, hogy itt tényleg nagyon érdemes így saját magatokba, vagy magunkba, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, alapvetően energiát tenni. Ezek az évek azok, amikor olvasni, tájékozódni, ismerkedni, elképesztően nagy lehetőségek vannak, és tökre érdemes minél kezdeményezőbbnek lenni, felhívni, vagy egy e-mailt írni, vagy egy kávézást kérni azoktól az emberektől, akiket inspirálónak tartotok, vagy akiknek szívesen jártok az óráira. Én azt gondolom, hogy tényleg ez az időszak, amikor nagyon meg lehet alapozni azt, hogy hosszú távon milyen networkből, meg tudás anyagból táplálkozik valaki. Én most is még mindig táplálkozom azokból a tudásanyagokból, amiket akár a gimnázium végén, akár az egyetemi éveim alatt magamba tudtam szívni, amikor sok szabadidőm volt olvasni. Ja, ez szerintem elképesztően fontos, és nagyon megtérül hosszú távon, úgyhogy szerintem olvasás, találkozás, minél többet járni az úgynevezett ilyen harmadik helyekre, eseményekre, ezek szerintem iszonyatosan jók tudnak lenni, és ja, élvezzétek az életemet, mert egy csodálatos dolog. És szerintem ezzel a kérdéssel zárnám, hogy szerinted hogyan érdemes politikai pályára lépni Magyarországon. Itt megint csak szerintem nagyon fontos elmondani, hogy ezek nem kontextus nélküli kérdések, tehát nagyon érdemes szerintem megnézni azt, hogy melyik korban, milyen típusú politikus, milyen célokkal hogyan csinálta meg, és ebből a gyakorlatból érdemes kiindulni. Nincsen elméleti recept, vagy a politika gyakorlatától független recept ezzel kapcsolatban. Tényleg az van, amit láttok, ahogyan emberek megcsinálják. Én nagyon szeretem például hallgatni Gulyás Marcinak az életút interjúit korábbi politikusokkal, az, hogy ők hogyan váltak politikussá, abból szerintem nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sokat lehet tanulni másoknak a hibáiból, kudarcaiból, sikereiből, úgyhogy én azt mondanám, hogy életrajzi dolgokat olvasni, életút interjúkat hallgatni, az szerintem tökre érdemes. És amit én nagyon érzek egyébként magam körül is, hogy politikai pályára akkor érdemes lépni, hogyha van egy alapvető egzisztenciális biztonsága és szellemi felkészültsége az embernek, mert enélkül a politika nagyon könnyen tud egy nagyon veszélyes tereppé válni. Ha kialakul egy egzisztenciális függőség, mondjuk, akkor sokkal nehezebb bátornak, szuverénnek lenni a politikában, mint hogyha van egy, nem tudom, biztos háttere valakinek. Ez igen, ez azt is jelenti, hogy alacsonyabb kereseti háttérből sokkal nehezebb politikussá válni, és ez szerintem nagyon szomorú, de egyszerűen így van, vagy legalábbis manapság szerintem ez így van. Szerintem érdemes kipróbálni magát az embernek vezető szerepben, megtanulni kompromisszumokat hozni, nehéz döntéseket hozni, két rossz döntés között választani, és alapvetően megtanulni azt, hogy hogyan tud karizmatikus lenni, inspirálni másokat, és hogyha ezek a képességek megvannak, akkor azzal egyébként szerintem akár az üzleti életben, akár a politikában, akár egy csomó helyen tök jó módon lehet ezeket kamatoztatni, és az, hogyha van egy tényleg egy olyan érzelmi, nem tudom, ösztönzöttség, vagy drive, hogy van egy ügy, vagy egy téma, vagy egy hely, ami iránt elképesztően elkötelezett az ember, lelkes, és megvan ez a biztos háttere, szerintem akkor igazán érdemes elkezdeni politizálni, és nagyon fontosnak tartom azt a részt, amit szerintem sokszor elfejtenek emberek, hogy a politikának a legalapabb szintjein legyen egy gyakorlat, vagy egy eszköztára valakinek, itt mondjuk arra gondolok, hogy nagyon könnyű elmenni pultozni, vagy kopogtatni, vagy telefonközpontba, egy-egy politikai kampányba, és ez szerintem mindenképp érdemes mindenkinek, aki politikai pályán gondolkodik, vagy akár háttérmunkás akar lenni, kipróbálni, minél jobbá válni benne, mert ezek azok az alap képességek, alaphelyzetek, amiben egy politikusnak jól kell tudnia működni, az, hogy belép egy szobába, és tudja, hogy hogyan kell ott megszólalni, nem ugyanaz egy utcafórum, és nem ugyanaz egy tévéstúdió, stb. Szóval ezekben szerintem elképesztő rugalmasságot, képesség, készletet kell felépíteni, mielőtt az ember belép a politikába, mert ott aztán a darálás, a napi munka, a fegyelmezettség, a támadások, a mindenféle pszichés terhelés iszonyatosan erős tud lenni, és ha megvan ez a biztos háttér, meg ez az alap, akkor arra lehet szerintem építeni. Ebben a kérdés-felelek adásban most ennyi kérdés fért bele, valóban nem mentem végig mindenen, úgyhogy elnézést mindenkitől, akinek kimaradt a kérdése, tök szívesen csinálok majd még ilyen adásokat, meg csináltunk akár élő eseményt is, szerintem az is tök izgalmas lenne, úgyhogy ha van még kérdésetek, vagy vitatkoznátok bármivel, amit itt elmondtam, légy tegyétek meg, itt van a komment szekció a videó alatt, vagy a különböző belépési küszöbös közösségi felületeken is meg tudjátok tenni a posztok alatt, ahol kiment az adás, úgyhogy várlak ezekben a komment szekcióban titeket. Mindenképpen iratkozzatok fel a Partizán Podcast csatornára, a belépési küszöb podcast csatornájára, hogyha még nem tettétek meg, támogassátok a Partizánt, hiszen ez a műsor is a Partizán munkatársainak segítségével tud megvalósulni. Nagyon sokat jelent az adó 1%-otok, vagy az adományotok, ezzel kapcsolatban is a leírásban megtaláltok minden részletet. Hogyha szeretnél extra tartalmakhoz hozzáférni a belépési küszöb mellett, illetve csatlakoznál a hallgatói közösséghez, akkor a schulznora.substack.com címen föl tudsz iratkozni a hírlevelemre, és be tudsz lépni a feliratkozói chatbe, ahol az adások között is tudjuk tartani a kapcsolatot, illetve extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. A belépési küszöböt megtalálod Instagramon, Facebookon, Schulznora néven a TikTokon is láthatsz tőlem videókat. Nagyon köszönöm, hogyha bekövetsz ezeken a felületeken is. Két hét múlva találkozunk, addig is sziasztok!